Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Országszerte zajlanak a régiós családi napok. Ősszel Makun lesz a NOE országos találkozója.
Ahhoz, hogy egy egyesületnek a tagjai közösségnek éljék meg az egyesületet, ahhoz nagyon fontos az, hogy egymást ismerjük, legyenek személyes kapcsolataink.
A közösségi média terjedésével együtt jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is.
Rengeteg mindent az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezen kívül természetesen posztolunk is dolgokat, amiket nem biztos, hogy kellene.
A Republikon és a Hintalovon Alapítvány közös kutatása szerint legalább minden második kiskamaszt ér online bántalmazás.
Egyértelműen úgy néz ki, hogy ez a kiskamaszt, tehát a 11-14 éves életkor közötti időszak az, amikor a bántalmazásnak leginkább fönnáll a veszély.
Sikeresen lezárult a Katolikus Caritas Tése kamasztanoda programja.
A cél az volt, hogy Baranyához közeli régióban élő hátrányos helyzetű családok gyermekei nagyobb eséllyel kerüljenek be a közoktatásba, és minél magasabb szintű iskolai végzettséget szerezhessenek.
Szeptemberben Makun tartja őszi találkozóját a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, de a regionális családi napok már országszerte javában zajlanak. A NOE 1987-ben alakult, a Nagycsaládosok támogatása mellett kiemelt küldetése a közösségteremtés is. Mindenről Herbert Gábort, a szervezet elnökét kérdeztem.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 15 ezer tagcsaládot egyesít országosan, akik 175 helyi közösségen keresztül csatlakoznak hozzánk. Ez a 175 helyi közösség, ez 7 régióba van szétosztva, és akkor így tulajdonképpen egy picit könnyebb kezelni a tagságot, és könnyebb a közösséget is építeni. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak egy listán szereplőek legyünk, hanem igenis közösségnek érezzük magunkat, és ahhoz, hogy egy egyesületnek a tagjai közösségnek éljék meg az egyesületet, ahhoz nagyon fontos az, hogy egymást ismerjük, legalábbis valamilyen szinten legyenek személyes kapcsolataink. És éppen ezért próbálunk akár egyesületi, akár régiós, akár országos szinten alkalmakat kínálni ezekhez az ismerettségkötésekhez.
Mi mindenben számíthatnak a tagok az egyesület segítségére?
Ugye én azt gondolom, hogy ez körülbelül két szintre bontható szét. Az egyik része az egy anyagi természetű segítség, ami akár adományban, akár partnereink által adott kedvezményekben valósul meg, és számíthatnak egy olyan segítségre, amire azt mondom, hogy nem is anyagi természetű, hanem egy közösségi élmény, hogy olyan tagcsaládokkal tartozunk egy közösséghez, akiknek hasonló örömeik, hasonló élethelyzeteik vannak, és ezért tudunk akár egymás élethelyzeteiből is tanulni, és bizony tudunk egymásra számítani, hogyha valaki bajba kerül, akkor a közösség összefog és segíti őt.
Említette a régiós találkozókat, ez a, mondhatjuk azt, programsorozat, ez így országos szinten már elkezdődött, és most június, július, augusztus folyamán is folytatódik. Mi mindenre fűzik fel ezeket a családi napokat?
Ha az egyesületi szintet nézzük, akkor azt látjuk, hogy család délutánokat szervezünk, és legtöbb egyesületünk ilyen családi délutánt május hónapban szervez. Anyák napja, nemzetközi családok napja és a gyermeknap kapcsán, és ilyenkor a helyi közösség tagjai találkoznak egymással, személyesen is tudnak kapcsolatot építeni egymással. A másik, amilyen egyesületi szinten való közösségi megmozdulás vagy közösségi találkozási lehetőség, az az, hogy idéntől kezdve kicsit hangsúlyosabban támogatjuk azokat az egyesületeinket, akik szeretnék a 25-30-35 éves fennállásukat megünnepelni egy közös családi nappal. Őket abban támogatjuk, hogy nyilván anyagilag, hogy megszervezzék ezt a közös ünnepséget, és megint egy alkalmat kínálunk ezzel arra, hogy az egyesület tagjai, akik már azért, ha 35 éve léteznek, akkor az már nem olyan egyszerű dolog, tehát nyilván már a vezetőség is többször változott, tehát hogy meg lehessen találni azt az alkalmat, amikor a régiek és az újak is találkozni tudnak. Ha most nézzük a közeljövőt, akkor június 20-án a Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládos Egyesület fogja Erzsébeten a Tündérkertben ünnepelni a 35. születésnapját, hiszen 35 éve egyesületként, közösségként működni. Ha egy kicsit átkanyarodunk a régiós szintre, akkor már nem csak helyi közösségeken belüli ismerettségeket tudunk kötni és segíteni ezeknek a megkötését, hanem a hét régiónkban is szoktunk régiós családi napokat tartani. Ilyen volt május 30-án a Balaton régiónak, Balatonfüled mellett a Koloska-völgyben egy családi délutánja, ahol a régió egyesületeiből jöttek össze 150-200-an, és együtt négy bográcsban főzőcskéztek, beszélgettek, és megismerték egymást, hogy amikor arról van szó, hogy valakinek segíteni kell, akkor arca is legyen a dolognak, hiszen a segítségnek arca van, ne csak úgy a levegőbe, hogy na, az is valaki volt a listán. Május 31-én rá egy napra a Felső-Tisza régiónak volt Nádudvaron egy ilyen családi délután. De hogy most egy olyat mondjak, ami előttünk van, június 21-én lesz a Felső-Duna régióban családi napunk a Tardosi Veszten faluban. Megpróbálunk mindig olyan helyszíneket választani, amik egyrészt csábítóak, és attól, hogy a helyszín maga csábító, attól a közösség is szívesen gyűlik össze, hiszen azon túlmenőleg, hogy megismerkednek egymással, olyan programok vannak, amik vonzóvá teszik ezeket az eseményeket. És ha már országosokról beszélünk, akkor nagy örömmel mondhatom, hogy május 9-én a Fővárosi Állat és Növénykertben tartottuk a Nagycsaládosok napját, ahol 3500-an vettünk részt. Ez alkalommal köszöntöttük a 2025-ben született újszülöttjeink közül azokat, akik elfogadták a meghívásunkat és eljöttek, úgyhogy így 50 újszülött kisbabát is tudtunk köszönteni ezen a közös alkalmon. Előre tekintve pedig minden évben szervezünk országosan egy őszi találkozót. Ez az őszi találkozó idén szeptember 19-én lesz Makón. Makó városával kötöttünk egy elég komoly együttműködést, biztosítják a helyszínt, és Makóra hívjuk az egész országból a nagycsaládosokat. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy ez nagyon az ország egyik vége, elmondhatom, hogy tavaly viszont Szombathelyen tartottuk, pont azért, hogy mindegyik helyszínhez legyenek közel nagy családok, és ne az legyen, hogy át kell utazni az egész országot.
Herbert Gábort, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Napjainkban ma már alig van olyan fogyasztó, aki ne használná a közösségi médiát. Ezek elterjedésével együtt ugyanakkor jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is. A közösségi média felületek használata körültekintő magatartást igényel, hangsúlyozta Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője.
Az első és legfontosabb tudnivaló, amit érdemes szem előtt tartani a közösségi média használat során, hogy ugyanúgy felelősek vagyunk a tevékenységeinkért, a tetteinkért, mint ahogy a való életben. Tehát legyen szó akár online vásárlásról, akár videóképek posztolásáról, akár hozzászólás írásáról, az ugyanúgy megmarad, ugyanolyan, mint hogyha valakinek ezt személyesen tettük volna meg, vagy mondjuk egy boltban vásároltunk volna. Tehát itt függ össze nagyon szorosan a fogyasztóvédelemmel a média használat, hiszen rengeteg mindent az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezen kívül természetesen posztolunk is dolgokat, amiket nem biztos, hogy kellene. Ugye nagyon fontos tudni, hogy a közösségi médiákban, hogyha például ott vásárolunk, akkor nem biztos, hogy cégtől vásárolunk, hanem lehet, hogy magánszemélytől. Ezt érdemes mindenképpen előre tisztázni, hiszen nem ugyanazok a jogok illetnek meg minket, hogyha egy kereskedőtől vásárolunk, sokkal nagyobb fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések állnak rendelkezésére, nagyobb védelem illet meg minket. Ugyanígy nagyon fontos azt is tudni, hogy ha meghibásodik az adott termék, vagy nem azt a szolgáltatást kapjuk, mint amit vártunk, ott sem mindegy, hogy ezt most egy természetes személytől kaptuk, vagy kereskedőtől kaptuk, itt is ugyanez a lehetőség áll fönt, hogy sokkal nagyobb jogorvoslati lehetőségünk van, hogyha kereskedővel szemben vásároltunk. Vagy például a fizetett hirdetések kapcsán nagyon fontos tudni, hogyha valamilyen szűrőt alkalmazunk, vagy valamilyen kereső programot állítunk be, akkor az első helyekre sorolt termékek esetében, hogyha azok szponzorált fizetett hirdetések, ezekre fel kell hívni a figyelmet, tehát nekünk ezt fogyasztóknak tudnunk kell, egyébként, ha nem ez történik, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságok szintén fel tudnak lépni ezen hirdetésekkel szemben.
Kispál Editet, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallották.
Családi Hét.
Majdnem minden második gyermeket ér online bántalmazás, a legveszélyeztetettebb korosztály a 11 és 14 év közötti gyermekek, derült ki a Republikon Intézet és a Hintalovon Alapítvány közös kutatásából. Slanger Márton vezető kutatót Domanics András kérdezte.
Lényegében a V4 országokban, nyilván a mi szemszögükből elsősorban Magyarországon, ez volt a mi feladatunk, néztük meg, hogy mennyire általános jelenség a fiatalok kitettsége gyermekkorban online zaklatásnak, online bántalmazásnak, és hát megpróbáltunk megnézni, hogy ez lényegében hogyan hat az életükre, vagy esetleg, hogyha megtudjuk, már pedig azt tudom mondani, hogy nagyjából sikerült olyan okokat is találunk, amik kicsit így növelik a rizikóját annak, hogy valaki bántalmazásnak legyen kitéve. Nagyon fontos téma itt Magyarországon. Azt gondolom, hogy a V4-ekben is. Azt láttuk, hogy a magyar gyerekeknek a több mint fele tapasztalt online bántalmazást valamikor élet első 18 évében. Kérdeztük mindezt tőlük 18-25 éves korukban, ez volt a vizsgált korosztály. Tehát a kitettség az online bántalmazásnak viszonylag magas itthon Magyarországon, de hát nyilván azért a különböző bántalmazási formák, vagy annak súlyossága, vagy gyakorisága tekintetében azért van eltérés.
Melyik számít a legveszélyeztetettebb korosztálynak?
Egyértelműen úgy néz ki, hogy ez a kiskamasz, tehát a 11-14 éves életkor közötti időszak az, amikor a bántalmazásnak leginkább fönnáll a veszélye, tehát már nem a felső tagozatosok, a érettségi előtt állók azok, akik ezt a legsúlyosabban tapasztalják, hanem éppen előtte a 11-14 éves korosztályban, amit nehéz lehet akár felnőtt fejjel megérteni, ugyanis sokak számára ez egy olyan életszakasz volt, amikor nyilván ő maga még valami kevéssé volt kitéve az internet veszélyeinek, és gyakorlatilag az első generációkban vagyunk, mostani 20 évesek, 30 évesek, akik ténylegesen életvitelszerűen már ebben az életkorban is az interneten tartózkodtak, egy viszonylag kevéssé védett életkorban, egy viszonylag sérülékeny életkorban, tehát internet ide vagy oda, ez a 11 és 14 éves közötti kiskamaszkor, ez amúgy is egy nagyon nehéz időszak, és hát nem meglepő, hogy éppen ebben az időszakban van egy nagyobb kitettség az online bántalmazásnak.
Milyen típusú online gyermekbántalmazást tapasztaltak a megkérdezettek?
Gyakorlatilag súlyosságtól függően számos bántalmazási formára rákérdeztünk. Azt lehet látni, hogy a legsúlyosabb, tehát a szexuális zaklatás visszaélés, vagy esetleg az ilyen morbid tartalmak mutatása, közvetítése, identitás ellopása, tehát a stalkolás, ezek a súlyosabb zaklatási formák kisebb arányban fordultak elő a fiatalok életében, de olyan dolgok, mint a trollkodás, vagy a bullying, vagy esetleg egyéb más átverések, beleegyezés nélkül képek, információk megosztása az áldozatról. Ezek a úgymond enyhébb, de egyébként bántalmazásnak abszolút súlyos bántalmazási formák, ezek azért elég gyakoriak a fiatalok körében. Tehát itt nem arról van szó, amit talán sokan gondolunk az online bántalmazásról, hogy itt valamilyen halálos fenyegetések és szexuális zaklatás létezik csak. Éppen ezek az enyhébb formák azok, amik a legelterjedtebbek. Nagyon káros a hatásuk, és azért van összefüggés abban, hogy valakit mondjuk csak bullyingolnak, vagy ilyen módon, tehát zaklatnak, vagy esetleg súlyosan visszaélnek vele szexuális értelemben, vagy másként. Tehát attól, hogy a bántalmazási formák sokfélék és dominálnak az enyhébb formái ennek a fiatalok életében, nem jelenti azt, hogy ezek nem rizikófaktorok, ugyanis azt láttuk a kutatásban, hogy minél inkább érzéketlenebbé válunk, az inger küszöb minél magasabb egy-egy fiatal korúnál a tekintetben, hogy mit tűr el, mit szenved el, annál nagyobb esélye van kitéve súlyosabb bántalmazási formáknak, gyakrabb bántalmazásnak, tehát mindenképpen fontos ezekre odafigyelni.
Vannak-e esetleg rizikófaktorok, amik növelhetik a bántalmazás esélyét?
Abszolút. Mindenféle statisztikai módszert, korrelációt és regressziót is alkalmaztunk, hogy megint vizsgáljuk, hogy vannak olyan tényezők, amik befolyásolják, hogy milyen eséllyel, milyen gyakran éri bántalmazást a fiataloknak, és ez segített abban, hogy megállapítsuk, hogy mik azok a rizikófaktorok, amikre oda kell figyelni. Nagyon-nagyon fontos, talán az egyik legnagyobb rizikófaktor, ez az úgynevezett abúzus inger küszöb. Megkérdeztük a fiatalokat, hogy bizonyos viselkedési formák, amik egyébként abúzív viselkedési formák, mennyire férnek bele az ő véleményük szerint, és ebből készítettünk egy indexet, és azt találtuk, hogy egy fiatal minél érzéketlenebbé válik az abúzus különböző típusaira, annál nagyobb eséllyel válik ő maga is abúzus áldozatává. Ez nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ha nem érzékeli, hogy abúzusról van szó, akkor azt hiszi, hogy őt sem érte, de valójában csak az enyhébb verzióit az abúzusnak nem érzékeli a fiatal, az adott kérdezett, és a súlyosabb formák is megesnek vele, éppen azért, mert erre nincs felkészülve. És vannak ennél egyszerűbb és egyértelműbb befolyásoló tényezők, a szociális életgazdagság, gazdagsága nagyon-nagyon befolyásolja, minél gazdagabb a szociális élet, és minél több bizalmas ismerős van egy fiatalnak, annál kisebb eséllyel válik bántalmazás áldozatává, ami szinte nagyon érdekes, illetve talán még érdemes megemlíteni azt, hogy az önelégedettség, önbizalom, életedi elégedettség szintén korrelál a abúzusnak való kitettséggel. Itt már mind a két irány érzékelhető, tehát egyfelől az önelégedettség az segít egy ilyen védőpajsként is, vagy az önbizalom egy védőpajsként is szolgál az abúzussal szemben, másfelől viszont az abúzus nyilvánvalóan csökkenti is a szociális készséget és az önbizalmat. Tehát ez mindenképpen nagyon érdekes, nagyon fontos. És még egy dolog, képernyőid és a közösségi média használat, különös tekintettel arra, hogy hányféle platformot és milyen gyakran használ, nagyban befolyásolják az abúzusnak való kitettséget. Tehát azt gondolnánk, hogy egyébként a korlátozás eszköz használatban, social media használatban az nem segít megoldani ezt a problémát, de azért az látható a kutatásokból, hogy igenis azok a gyerekek, akik egyébként kevesebb időt töltenek a képernyő előtt, kevesebb időt töltenek social médiával, kisebb rizikófaktornak vannak kitéve, ami egyébként logikus, mert hát nyilván minél több időt töltünk az interneten, annál nagyobb a kitettségünk. És még egy utolsó dolog, a földrajzi tényező nagyon érdekes, és valamiért nagyon is befolyásolja az abúzusnak való kitettséget. Észak-Magyarországon, Közép-Magyarországon magasabb a kitettség, mint az Alföldön például, annak ellenére, hogy ez semmi nem indokolja, ez például egy olyan dolog, amiről érdemes beszélni, úgyhogy hogyha egyszer ezt a kutatást folytatjuk, akkor azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés lesz, hogy kicsit ezeket a területi sajátosságokat jobban megnézzük.
Kaptak-e segítséget ezek a fiatalok akkor, amikor még gyermekként online bántalmazás áldozatai voltak?
Nagyon-nagyon sok fiatalnál sajnálatos módon megfigyeltük, hogy nem kérnek segítséget, amikor online bántalmazás áldozatául esnek. Sok esetben ez azért van, mert egyszerűen nem érzik súlyosnak a dolgot. Azt gondolom, hogy attól, hogy valaki kap egy gonosz kommentet, lehet, hogy elmeséli vagy könnyíti a lelkét, elmondja valakinek, de nem vár megoldást egy másik embertársától. Mégis azért sokan vannak, akik segítséghez fordulnak, és akik segítséget is kapnak. Egyébként elsőlegesen a szülők vagy más családtagok és a való életbeli, tehát nem online megismert barátok azok, akikhez tudnak fordulni a fiatalok ilyen esetben. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan szereplők, segítségre alkalmas szereplők, akik felé kisebb a bizalom a fiatalok körében. Az egyik legfontosabb itt megjegyezni a tanárokat, akik átlagon aluli bizalomnak örventek, pedig amikor megnéztük, hogy valójában végül kisegített a bántalmazottakon, nagyon nagy arányban fordult elő az a válasz, hogy egy-egy tanáruk akár a probléma elhárításában, feldolgozásában. Tehát itt van egy ilyen bizalomdeficit, hogy van egy réteg, a tanári réteg, akik nagyon nagy eséllyel tudnak segíteni, és akik mondjuk úgy, hogy valamennyire sikeresnek bizonyulnak az ilyen helyzetekben, hogy tudnak segíteni, és mégis nem ők az elsők, vagy sokadikak csak, akik felmerülnek a diákok számára, amikor egy ilyen helyzet éri őket. Tehát ez például egy fontos tanulsága a kutatásnak. Egyfelől, hogy felismerjék a fiatalok, hogy bántalmazás éri őket, vagy hogy az adott viselkedés, amit tapasztalnak, nem fér bele. Másfelől, hogy kérjenek segítséget, legyenek ezek akár az online segítségnyújtó vonalak, vagy telefonos vonalak, és hogy ismertessenek meg azok a segítségadó szervezetek, vagy segítségadásra alkalmas aktorok, akikre amúgy nem gondolunk. Ez mindenképpen nagyon fontos lenne, illetve hát tényleg ez, hogy miért ilyen magas a látencia, az, hogy miért ilyen kevés zaklatási eset eredményez aztán segítségkérést, és aztán érdemi segítséget.
A Republikon Intézet vezető kutatóját, Sanger Mártont hallották.
Családi hét.
Sikeresen lezárta a Katolikus Caritas a vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megvalósított Tisenyi Kamasz Tanoda programját, számolt be Szabados Edina kommunikációs ágazati vezető, a riporter Kalapos Mihály.
A Katolikus Caritas Tisenyi Kamasz Tanoda elnevezésű programja egy szakmai alapokon nyugvó modellprogram volt, amely nem jöhetett volna létre, hogyha nincs az Európai Uniónak ez a támogatási rendszere, ami több mint 39 millió forintot biztosította a megvalósításra, és sikeresen végig is vittük az elmúlt tanéven. Tehát júniusban indult a tavalyi év során, és most május végén zártuk le. A cél az volt, hogy a selyei járásban, tehát Baranyához közeli régióban élő hátrányos helyzetű családok gyermekei nagyobb eséllyel kerüljenek be a közoktatásba, és minél magasabb szintű iskolai végzettséget szerezhessenek. A kézzelfogható eredmény az ez lehet hosszú távon, ez egy lassú építkezés, azonban ez egy komplex programként valósult meg. Sikerült bevonni a családot, hogy egy támogatás támogató közegben vehessenek részt a gyerekek ebben a programban. Most itt konkrétan 20 gyermek vett részt, különböző településekről érkeztek, Bogárdmincentről, Drávaiványiból, Kisszentmártonból, Luzsokról, Piskóról, Sósvertikéről és Vejtiről. Maga a foglalkozások nagy része pedig Tésenyben valósult meg. A cél az volt, hogy a családokkal összeülve megtervezzék a gyermekeknek a tanulását az egész iskolai tanév során, kiegészítsék azt különféle szakmai programokkal, kulturális programokkal, egy ösztöndíj jellegű rendszerrel is kiegészítették, hogy még motiváltabbak lehessenek a gyermekek. 12 és 18 éves gyerekekről beszélünk, tehát nagyon sokat számított az, hogy a család mellettük állt, és hogy egyéni mentorokat kaptak a gyerekek. Tehát személyesen tudták követni a Caritas mentorai azt, hogy hogyan halad egy-egy gyermek, mire van leginkább szüksége, valamint együtt a közösség maga is egy kitűzött célként fogalmazhatta meg azt, hogy a tanulás az érték, fontos, és együtt tesznek változatos élménydús programokon keresztül ezért a célért.
És hogyan haladtak a gyerekek? Mennyire volt sikeres a munka?
A katolikus Caritas hosszú évek óta van jelen az ormánságban, ezeken a településeken, amiket említettem, és az a tapasztalatunk, hogy a már megkezdett jelenlét módszertanon alapuló programunkba ez a Tésanyi Kamasztanoda program tökéletesen belesimult, és tovább erősítette azokat a folyamatokat, amik afelé visznek, hogy évről évre egyre több gyermek megy középiskolába, és egyre többen jelentkeznek felsőfokú tanulmányok elvégzésére is. Nyilván most egy év tapasztalatai alapján még nem tudok konkrétan pályaválasztási sikerről beszámolni, de maga az, hogy folytatják, csinálják, motiváltak a gyerekek abban, hogy tanuljanak, az egy nagyon nagy kincs, és nagyon fontos, és éppen ezért döntött úgy a katolikus Caritas, hogy a jövő éven is folytatja a Kamasztanoda programot, illetve a program már nem valósulhat meg, ugye lezárult ez az Európai Uniós támogatás, de annyira sikeresnek ítéltük meg, hogy tanodaként működni fog a gyerekek kísérése, és nem engedjük el a kezüket.
A katolikus Caritas kommunikációs ágazati vezetőjét, Szabados Edinát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy országszerte zajlanak a régiós családi napok. Ősszel Makón lesz a NOE országos találkozója.
Ahhoz, hogy egy egyesületnek a tagjai közösségnek éljék meg az egyesületet, ahhoz nagyon fontos az, hogy egymást ismerjük, legyenek személyes kapcsolataink.
A közösségi média terjedésével együtt jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is.
Rengeteg mindent az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezen kívül természetesen posztolunk is dolgokat, amiket nem biztos, hogy kellene.
A Republikon és a Hintalovon Alapítvány közös kutatása szerint legalább minden második kiskamaszt ér online bántalmazás.
Egyértelműen úgy néz ki, hogy ez a kiskamasz, tehát a 11-14 éves életkor közötti időszak az, amikor a bántalmazásnak leginkább fönnáll a veszélye.
Sikeresen lezárult a katolikus Caritas Tésenyi Kamasztanoda programja.
A cél az volt, hogy Baranyához közeli régióban élő hátrányos helyzetű családok gyermekei nagyobb eséllyel kerüljenek be a közoktatásba, és minél magasabb szintű iskolai végzettséget szerezhessenek.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.